Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
Folytatódik az egészségkód, a mikrofonnál továbbra is Szűcs Péter, és ahogy ígértem, ebben a részben a trombózisról beszélgetek, mégpedig dr. Blaskó Györggyel, a Debrecen Egyetem tanárával. Üdvözlöm professzor úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Ugye a trombózisról mindenki hallott már, nagyjából, ugye a laikus mit tud erről, vérrög keletkezik az emberi szervezetben, és ez okoz problémát, ha nagyon leegyszerűsítem egy mondatba. Mindig problémát okoz?
Általában attól függ, hogy mekkora ér záródik el, és arra kell felhívni a figyelmet, hogy azért szét kell választani a verőereknek az elzáródását, trombózisát, és a vénáknak a trombózisát. Tehát ez két teljesen különféle mechanizmussal létrejövő elzáródás, és ennek megfelelően a kezelése is különbözik.
Na akkor beszéljünk erről a kettőről, már csak hogy különböztessük meg, hogy melyikről mit kell tudnunk.
Az artériás trombózisokról azt kell tudnunk, hogy azok ugye a verőerekben keletkeznek, és a létrejöttükben döntően a vérlemezkéknek nevezett kis elemek felelősek, ezek összecsapzódnak, röviden egy ilyen dugót képeznek, és ez a dugó a vérárammal előre haladva egy kis eret elzár, és amit elzárt, az amögött lévő terület nem kapván oxigént, nem kapván táplálékot, előbb-utóbb elhal. Na most a verőeres trombózisoknak ugye 3-4 nagy manifestációját ismerjük. Az egyik az ugye, hogyha valakinek a szív ereiben történik az elzárodás, akkor beszélünk miokardiális infarktusról. Hogyha az agyában történik ugyanez az elzárodás, akkor sztrókról beszélünk. Hogyha a végtag ereiben, vagy bárhol máshol, akkor perifériás elzárodásról, és hát külön van a szem ereinek az elzárodása, de hát ez a nagyon kicsi csoport. Úgyhogy ez nagyon lényeges, igen sok embert érintő betegség, és ami miatt szeretném a tisztelt hallgatóság figyelmét felhívni, hogy ennek a gyógykezelésében rettentő fontos szerepet játszik az idő. Tehát amikor jelentkeznek a panaszok, akkor induljon a stopperóra, és az első hatékony gyógyszer bejuttatása legyen a stopperóra vége. Ez a betegségek esetében más és más. A szívizominfarktus esetében 6 óra, agyi stroke esetében 2,5 óra, a perifériás érzáradás esetén is 6-8 óra. Na most ebben benne van minden, tehát a tünetek jelentkezése, kifejlődése, a mentő kihívása, a Dunahidak, a piros lámpák, a mindenféle, és az agyi esetekben a kötelező CT-vizsgálat, tehát nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Ezért szeretném a hallgató figyelmét felhívni arra, hogy senki se bízom abba, hogy majd elmúlik. Ez a leggyakrabban hallott válasz a betegektől, hogy ő azt hitte, hogy majd elmúlik a bénulás, majd elmúlik a beszédzavar, majd elmúlik a szájának a lefékezése, vagy az adott esetben átmeneti vakság. Kérem szépen, egy, lehet, hogy nem múlik el. Kettő, ha kifejlődik, akkor olyan súlyos elváltozásokhoz vezet, amit egész életén keresztül utána viselnie kell. Tehát nagyon szépen kérek mindenkit, hogyha ilyen tünetei jelentkeznek, azonnal hívjon orvost, adott esetben mentőt, és kerüljön kórházba.
A stroke-nál ugye tudjuk, hogy ott valóban az időfaktor ott a legkeményebb. Ugye igen. Néhány héttel ezelőtt foglalkoztunk is ezzel, ezt részleteiben is. Na most említi, hogy valóban itt néhány óra, amikor el kell jutni az orvoshoz. Mik azok a biztos jelek, amikor itt tele nem kell gondolkodni? Említette például ugye a végtagoknál, hogy ilyen bénultság, ez olyan, mintha zsibbadna a kezem, vagy olyan
mint hogyha... zsibbad, nem tudja fölemelni, a mozgásába korlátozott, akkor beszédzavar, elkentem mondja a szavakat, nem értik, vagy ő nem érti a beszédet, átmeneti látásvesztés alakulhat ki, ami nagyon riasztó jel, tehát ezeket mind figyelembe véve, mondjuk a szemészeti trombózisok vannak a legrosszabb helyzetben, mert az az orvostudomány egyik megoldatlan kérdése még, mert ott ez az időablak 3 perc. Tehát gyakorlatilag nincs esély arra, hogy valaki elveszti hirtelen a látásának egy részét, kiesik a látótere, hogy a hatékony kezelést kapjon 3 percen belül.
Hát ez igen.
Úgyhogy,
de azt mondta, szerencsére nagyon, ez ritka azért önmagában.
Nagyon ritka, hál' Istennek nagyon ritka. A szívizominfarktus esetében pedig ugye a mellkasi fájdalom, ami ide-oda sugározhat, adott esetben a vérnyomás esés, a keringés összeomlás, szóval ezek mind olyan tünetek, amik azonnali orvosi beavatkozást igényelnek.
De ez az artériás úgynevezett trombózis. Mi a helyzet a vénás trombózissal?
A vénás trombózis az egy másik betegségcsoport, mert ott az alvadási rendszer, ami egy elég bonyolult ilyen egymásra épülő enzimaktivációs rendszer, annak az aktiválódásának a végén a fibrinogén nevű molekulából fibrin lesz, és ez a fibrin háló elzárja a vénákat. Na most elzárhatja teljesen, meg elzárhatja részlegesen, de ilyenkor alakul ki a vénás trombózis. Na most a vénás trombózisnak a kialakulásának számos oka van. Vannak köztetelse természetesen olyanok, amiről mi tehetünk, betegek, hogy túlsúlyosak vagyunk, dohányzunk, stb. Nem mozgunk eleget, vagy érhet baleset, például síbaleset, vagy be kell gipszelni az emberek a lábát, akkor ugye az immobilitás, vannak olyan betegségek is, amelyek immobilitással járnak, tehát nem mozog a végtag, és ezáltal lelassul a keringés, és ez alapját képezi a kialakuló trombózisnak. Külön nagy csoportja a vénás trombózisoknak a daganatok, mert sok esetben daganat van a háttérben, csak még nem fedezték fel. Ezért a mélyvénás trombózison átesett betegeket 40 év fölött ajánlatos egy részletes daganat irányába történő kivizsgálásnak átesni, azért, hogy még a kezdeti állapotban lévő apró elváltozást ki tudjuk mutatni. A következő, ugye ennek miután ez az alvadási rendszer számos fehérjéből áll, enzimből és járulékos anyagokból, ezek valahol nyilván termelődnek, többnyire a májban, viszont ha termelődnek, akkor genetikus hibák is létrejöhetnek. Tehát vannak olyan trombózisok, amiket genetikus hibák okoznak, amiket a betegek örökölnek, és adnak tovább természetesen a gyermekeiknek, és ezek egy trombózis rizikót képviselnek. Hát ezek nagyon különböző lehet, mert van, amelyikkel rövid távú kezeléssel segíteni lehet, ha kialakul egy trombózis. Van olyan, ahol 2-3 évig kell szedni az alvadásgátló kezelést, és vannak olyan genetikai eltérések, hogy élethosszíglani alvadásgátlót igényel. Nagyon fontos tudni, hogy ha van egy ilyen elváltozás, és az illető nő terhes lesz, akkor a terhesség önmagában is fokozza, sőt, fölszorozza a trombózis rizikót azoknál, akiknek van valami genetikus eleve adott hajlama. Körülbelül 10-szeresre.
Az nem kevés.
Tehát ezekkel nagyon oda kell figyelni, természetesen nyugodtan orvosi ellenőrzés mellett nyugodtan kiviselhetik a terhességet, csak oda kell figyelni, és szakembernek kell végigkísérni a terhességet.
Na most ugye összességében az összes trombózis igaz az, hogy a vérrög az, ami ugye problémát okoz így vagy úgy. Az, hogy vérrög keletkezik az ember szervezetében, önmagában normális dolog. Lehet az, ez most kérdés volt, vagy nem kellene, hogy ez megtörténjen?
Hát elvben nem kellene, de hát ugye nem tudjuk megúszni az életet sérülések nélkül, és ilyenkor a véralvadás ez ugye megmenti az embert attól, hogy elvérezzen. Tehát a vérzés és az alvadás egy nagyon jó szabályozott egyensúlyt képvisel a szervezetben, tehát visszatartja a vért a keringésben, tehát nem engedi, hogy a sérülésen keresztül elvérezzünk. Tehát vannak, azon kívül számos betegség van, ami aktiválja ezt a rendszert, a gyulladásos bélbetegségek, a vesebetegségek, a daganatról már volt szó. Tehát számos ilyen betegség van, amit az orvosnak ismernie kell, és ki kell vizsgálni a beteget rá. Általánosságban az a helyzet, hogy ha már létrejött a trombózis, akkor arra törekszünk, hogy az az elzárodott ér a szervezetnek a saját trombus oldó képessége révén újra csővé alakuljon, tehát áramoljon benne a vér, csak ez egy hosszú ideigényes folyamat, ezt nagyon kevesen látják be a betegek közül, úgyhogy ilyenkor fő a türelem. Na most a vénás trombózisok közül a legveszélyesebb szövődmény, a korai szövődmény a tüdőembólia. Hogyha leválik a trombus az alapjáról, és elsodorja a véráram, akkor a tüdőbe kerül, és ott zár el egy eret, ami hát tünetek legszélesebb skáláját mutathatja egy enyhe mellkasi fájdalomtól egészen az azonnali halálig. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, és ezért nagyon fontos, hogyha megállapítunk egy trombózis létét valamelyik végtagban, akkor azonnal el kell kezdeni az avadásgátló kezelést. Tehát nem az, hogy várok a Doppler vizsgálatra napokat vagy heteket, aztán elmegyek, és akkor a doppleres orvos sem ad, hanem visszaküld a kezelő orvoshoz. Tehát óriási késések vannak, és ebből a szempontból a magyar népesség rettenetesen veszélyeztetett. Kérem szépen, Ausztriában, hogyha egy síbaleset következtében valaki jelentkezik az elsősegély helyen, alvadás gátlóval hasba szúrják azelőtt még, hogy a nevét megkérdeznék. Tehát ez egy sürgős beavatkozás.
Nálunk ez nem gyakorlat? Hogyha ilyen mondjuk közlekedési baleset van, akkor nem. De miért?
Nézze, van egy társaság, a trombózis társaság, aminek én elnöke voltam két terminuson keresztül. Minden erőfeszítést elkövettünk, írtunk, előadtunk szakvéleményeket, írtunk a minisztériumba, de hát ennek sajnos nincsen foganatja. A 90-es években volt egy helyzet, amikor Magyarország tromboemboliás halálozása olyan rossz volt, hogy az ő minket körbevévő országoknál messze jobb helyzet volt, független attól, hogy milyen társadalmi berendezkedésük volt. És ezért akkor az én hát irányításom alatt egy ilyen nagy kampányt rendeztünk a kórházakba, elmentünk kb. 45-50 kórházba, hogy a halvadásgátló kezelés mikéntjére az orvosokat megtanítsuk úgy, hogy egyetértsenek, tudják és alkalmazzák is rögtön azt, amit hallottak. És ennek a, hát az eredményeképpen 2000 körülre annyira följavult ez a tromboemboliás halálozás, mint amennyi volt a környező országnak 10 évvel korábban, de ez mindegy, hát ez egy elég komoly eredmény, csak az a baj, hogy azóta megint visszasüppettünk a kezelések hiányosságai miatt, és most megint rosszak a mutatók. Ez részben azért van, mert hogyha én most újra kezdeném a kampányt, akkor az orvosoknak a nagy része külföldön van, nyugdíjas, meghalt, és a fiatalokat pedig sajnos ez a kérdés nem érdekli, mert a véralvadás rendszere, azt ők olyan bonyolultnak tartják, hogy nagyon az orvosoknak ez egy közutálatnak örvendő szakma. Tehát
na jó, de hát azért mégis, tehát hát őket ugyanúgy érintheti ez.
Ez nem kívánságista, ezt meg kell tanulni. Tehát én azt hiszem, hogy mindent meg kell tenni, hogy népszerűsítsük ugye az alvadásgátló kezelést. Most már sikerült elérni, hogy a kórházakba rendesen kezelik e szempontból a betegeket. A kórházi tromboemboliák csökkentek, de hát még mindig nem elég, mert hát ugye a kórházon kívüli esetek azok nagyon... Ez egy népbetegség. Sajnos azt kell mondani, hogy 100 000 ember közül legalább 30 megkapja, és sajnos a már említett korai szövődmény, mint a tüdőembolia mellett sajnos késői szövődmények is vannak, amelyek a trombózist követő 8-10 év múlva jelentkeznek, ami abban a korformában nyilvánul meg, amit úgy hívunk, hogy krónikus vénás keringési elégtelenség. Na most az a helyzet, hogy ez ugye ilyen az alsó végtagon ilyen pigmentációval, ér felszaporodással, kitágulásokkal, súlyosabb esetekben fekélyek a kialakulásával jár, és amikor a fekély már kialakul, akkor az orvos már elég tehetetlen, tehát akkor már nem nagyon tud mit csinálni, csak hát kezelni tünetileg a fekélyeket, és ez borzasztó sok szenvedést okoz az embereknek, mert fáj, kellemetlen, nem tud dolgozni, nem tud járni, a legsősebb esetben amputációra kerül sor. Tehát ezek mind olyan kérdések, amikor az orvosoknak föl kell vetniük a korai alvadásgátló kezelés elhatározásakor, hogy tudomásul kellene venni minden orvosnak, tekintet nélkül bármilyen szakmára, hogy attól, hogy valaki kap a hasbőre alá egy ampulla alvadásgátlót, ilyen kis molekula tömegű heparint, attól még senkinek semmi baja nem lett. Ez biztos. Viszont, hogyha nem kapja meg az a beteg, akire igazán szükséges, na abban már nagyon sokan belehaltak.
Most, ha valaki hal minket, akkor elkezd gondolkodni, úristen, hát akkor vére biztos nálam is van, ezt ki lehet mutatni úgyis, hogy hogy mondjam, nem történt velem baleset, az egészségemmel legalábbis általam tudomásom szerint olyan nagy baj nincs, de mégis mondjuk aggódok miatta.
Hát, ha aggódik, akkor azt kell figyelembe venni, hogy a családban a felmenők között volt egy trombotikus esemény. Tehát, hogy tüdőembólia, vagy mélyvénás trombózis, és hogyha a legszélesebb családban nem volt, akkor feltehetően neki sincs örökletes tényező. De abban az esetben, ha volt, akkor nagyon erősen el kell gondolkodni, hogy legalább a genetikai hajlamokat mutassuk-e ki, mert azon nagyon nehéz változtatni, hogy valaki ülőfoglalkozást űz, és egész nap a komputer előtt ül, holott ott is nagyon tanácsos óránként 10 percre fölkelni. De hát ezeket a dolgokat az ember maga körül meg tudja szervezni. Nagyon fontos a mozgás, a sportolás, a létfontosságú, még a genetikai kórosságot is kompenzálni lehet rendszeres sportolással. Persze van olyan, amit nem, de ez az orvos eldönti, hogy általánosságban a sportolás nagyon jó. A sportok közül viszont a küzdősportok nem javasoltak, mert ugye a küzdősportoknál az ember fellőtik, megrúgják, sérülésért is, és akkor ott a trombózis melegágya. És ez a másik, ugye, hogy a genetikai vizsgálatot a társadalombiztosítás nem támogatja egyáltalán, ami nagyon rossz akkor, hogyha például sportolókat nevelnek. Na most a gyerekeknél az a helyzet, hogy még akkor meg lehet kicsit változtatni a sportolásának az irányát, de manapság a sportolókat már tenyésztik, ezért, hogyha valaki első osztályos sportoló akar lenni, akkor annak nem elég, hogy 100%-osan egészséges, hanem 300%-osan kell egészségesnek lennie. És hogyha nem vizsgálták ki, hogy van-e genetikai hajlam a trombózisra, akkor fordulnak elő azok a tragikus események, hogy a focipálya szélén összeesik és meghal, vagy a kenuból kiszállva összeesik és meghal. Tehát ezeket ilyen óriás, mert ez egy nagy tragédia, ezekre az emberekre a sportegyesület milliókat költött addig, ugye versenyre, edzésre, stb. Holott 13, 14, 15 éves korban elvégzett vizsgálat eldöntheti, hogy az ő szervezetének ez a része, ez egészséges-e vagy sem.
Világos.
Nyilvánvalóan nem egészséges, akkor lehet azt mondani, hogy fiam, te most nem focizni fogsz, hanem mit tudom én teniszezni.
Világos. Na, szóval van dolog bőven, nagyon szépen köszönöm, sokat okosodtunk. Dr. Blaskó György professzort, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárát hallották itt az egészségkódban, amivel egy hét múlva legközelebb jelentkezünk itt a Trend FM-en a 94.2-n. Én megköszönöm figyelmüket, Szűcs Pétert hallották, vigyázzanak magukra, na meg persze egymásra is.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.